és lesüti szemét. Türelmesen várok, vannak pillanatok, amikor a legjobb, ha vár az ember. A pénzért jöttem, szólal meg, végül Zsana. Voltak éppen az én pénzem volt nekem ígérte. Megígérte, hogy bőrkabátot vesz rajta, és miért nem mondta meg nekem korábban? Miért nem követelte egyenes úton a pénzét? Azt gondoltam, hogy ki tudja, mit képzelne. És most vajon mit fogok gondolni? Hallgatott, majd gépiesen ismételte. Az én pénzem volt nekem ígérte, elkésett. Még reggel elvittük a pénzt. Pontosan ott volt, ahol maga is keresni akarta. Ott, abban a fiókos szekrényben, a titkos fiókban, a fehér nemű alatt. Elvittük, nehogy kísértésbe hozzon valami kis tolvajt. Nem vagyok tolvaj, a hangja majdnem közönyösen hangzott. Az a pénz engem illet. Nekem ígérte, és miért ígérte, hogy megjutalmazza erényességét. És honnan tudta maga, aki csupán egyszer-kétszer volt Marinovnál, és akkor is a nagynénjével együtt, és semmi köze nem volt hozzá, hogy hol rejtegeti a pénzét. És honnan van kulcsa a téli kerthez, s kibírta rá arra, hogy előjön a pénzért. Várjon meg, magyarázom, meguntam már a hazug magyarázatokat. Majd másút megmagyarázza. És ott kurtában vezetik a kihallgatást, minden bensőséges hang és minden közjáték nélkül, nem úgy, mint én most pedig hord el magad. És vigyázz, hogy az idézés megtaláljon. Az életem átka, már megint egyedül maradtam. És megint sötétben, a zseblámpa elem sokba kerül. Fel alá járgálok egy darabig, de az ágy kimondhatatlanul vonz. Valami baljóslatú titok rejlik benne. Mindenre elszántan, hogy rájöjjek a nyitjára, kinyújtózom az ágy tetején. Ebben a szobában nagy a forgalom. Csak fel kellene tárcsáznom a rendőrséget, és egy őrt hívnom. Hogy egy emberrel többen unatkozzanak éjjel. De minek? Az én szobám, a vetetlen ágyal, nem sokkal jobb a halott szobájánál. Heten a halott ládáján, jó bóbó, meg egy üveg rum. Ez a versoszlány vajon honnan maradt meg az emlékezetemben? Bizonyára az első olvasókönyvemből. Nem telefonálok őrszemért. Nem vagyok annyira érzékeny, hogy ne feküdhetnék itt, ahol nem sokkal előttem a halál feküdt. Elvégre az álom a halál testvére. Csönd. Még az ébresztő óra is megállt. Csönd, jó éjszakát, kedves hallgatóink, és újra reggel van, reggel, és kicsi világosabb a tegnapinál. A köt szétfoszlott. Megszűnt a londoni háttér, amely annyira alkalmas a sötét történetek kifogozásához. Miközben nézem a széltől tépázott, nedves fákat az ablak előtt, tárcsázom a hivatal számát, és kihívom embereimet. Gyorsan megérkeznek, még arra sem hagynak időt, hogy Marinov fürdőszobájában megborotválkozzam, és megszagoljam francia környéjének illatát. Megdörzsölöm borostás arcomat, elgondolkozva nézegetem a szobát, és a hadnagynak kiadom az utasítást. Kutassatok át minden millimétert. Ha ennyi ember mászkál ide, kell itt még valaminek lennie, amit meg kell találnunk. A hadnagy szétosztja embereit, és kisvártatva négy ember kezdi terv szerint fenekestül felforgatni az egész szobát. Lépésről lépésre, bútordarabról bútordarabra, centiméterről centiméterre. Falak, padló, mennyezet, ajtókeretek és ablakok, dísztárgyak, a villanyvezeték csövei, minden talaposan megvizsgálnak. A reumás Herlock-Holmes elmélete szerint a döntő bizonyíték felfedezéséhez csupán egy nagy ötletre van szükség. Az ember a tetszín helyén odaáll középre, kihúzza magát, körülnéz, elképzeli a gyilkos agyában lejátszódó gondolatsort, és már tudja is, hogy hová dugta el a bűnjelet. A dolog azonban sokkal egyszerűbb, át kell kutatni centiméterről centiméterre a színhelyet, és a sürgalamb már is az ember szájába repül. Unalmas módszer, sőt kisinyes és bürokrata módszer, de azért általában hathatós. Kívülálló megfigyelő azt képzelhetné, hogy csak úgy találomra járkálok egyik embertől a másikhoz, mert éppen beszélgetni támadt kedvem. Márpedig én tervszerűen dolgozom. A tervemben például ma reggel bizonyos hölgyek meglátogatása szerepelt. Mivel azonban a külsőm olyan, hogy a szóban forgó hölgyek a hatóság neveletlenségének tulajdoníthatnák megjelenésemet, módosítom a tervet, és a mérnökkel kezdem a látogatások sorát. Háztartási munka közepet telepem meg, pontosabban kávéfőzés közben. Ez az ember valóban egy vén kisasszony szokásait veszi fel. Nem csodálkoznék, ha azt látnám, hogy hisz a kávéját, felfordítja a csészéjét a csészealjon, és a kávéüledék görbe vonalaitól tudakolja, vajon hosszú út előtt áll-e, vagy messzi földről kap levelet. Tessék, hívd be a mérnök az ismerős szívélyeségével. Csak egy pillanat, amíg felforr a kávém. Futólag rám néz, és bizonyára éles a szeme, mert hozzáteszi, ez az ügy nagyon igényükbe veszi. Ha ki akarja használni az időt, megborotválkozhat. Ami engem illet, nem bírom elviselni, ha borostás az arcom. A borotva készletem a mosdó fölött van tiszta. Hogy tiszta, abban biztos vagyok. Minden tiszta ebben a lakásban. Tiszta, de az ember felfordul normában, ahogy nemrégiben valaki kifejtette nekem. Nem vagyok ennyire kényes, mormogom, de okos gondolat. Remélem, hogy idegen borotva készlet használatát nem tekintik meg vesztegetésnek, ez mégsem olyan, mint amikor valaki sókot kínál. Levetem a kabátomat, nyakkendőmet, és kezdem beszappanozni az arcomat a mosdó fölötti tükör előtt. Csupán akkor hallom meg Szlavov válaszát. Sejtem, hogy ki kínál csókot magának, alig ha nem téved, közlöm vele, vigyázva, nehogy a szappan belemenjen a szájamba. Ez már egy régi ügy nyáron egy tánchelyiségben a hivatásomtól teljesen függetlenül. Maga, hogy viszonylik a tánchoz. Táncolok, de rosszul, közli a mérnök kis és csodálkozva. Ha nyomomba akar lépni, akkor még rosszabbul kell táncolnia. Zsana mondta magának, hogy rosszul táncol. Ki más? Dörmögi Szlavov, és a kávét gondosan kitölti két apró csészébe. A nők nem igen futnak seregestül a magam fajta férfi után. Miért ne? Kérdezem, s egy pillanatra abba hagyom a borotválkozást. Nem csúf és nem is buta. Egyéb látható defektusa sincs. Nem tudom, miért, és hogy bevalljam, nem is érdekel különösen. Befejezem a borotválkozást, és akkor szólalok meg újra. Felfedhetem magának a titkot, de attól félek, megharagszik. Nem vagyok sértődő természetű. Mondja csak nyugodtan. A csap alá teszem a fejem, leöblítem bőségesen jég hideg vízzel, és mire megtörülközöm, úgy érzem, újjászülettem. Maga egy kisé, hogy is mondjam unalmas, ezek szerint az éjjel mégiscsak rátalál Janára, jegyzi meg Szlavov ennyi hekeserűséggel a hangjában. Igaz, ráleltem a kihallgatás érdekében, de a megállapítás nem Zsanától származik, a mérnök nem kíván vitatkozni. Míg rendbe szedem az öltözetemet, elmossa a borotva készletet, és gondosan a helyére teszi. Maga rendszerető ember, Állapítom meg. Már tegnap láttam, kevés eszközzel teljes kényelmet biztosít magának. Csak ne feledje el, hogy az emberek nem szolgálhatják kizárólag a maga kényelmét, mint a tárgyak. Nem látom az összefüggést, dörmögi a mérnök. Nem baj, ne törődjön vele. Általában, ha nem ért meg valamit, ne izgassa magát egyébként. Miféle alakozatom? Nem tudom, soha nem találkoztam vele, és nem is kellemes számomra erről a témáról beszélni. Én sem kérdezősködöm szívesen, de néha elkerülhetetlen. Diák, vagy naplopó. Szlavov leül az asztalhoz, és kotyolgatja a kávéját. Azután megszólal, de nem néz rám. Diák volt most bizonyára naplopó. Egyébként Gyana jobban tudja tájékoztatni. Ő, úgy hiszem, naponta látja. Mit használ, ha látja, a szerelem vak. Lehet, hogy én is megvakultam. Jegyzi meg csöndesen a mérnök. A féltékenységtől. Hallgat. Kész a kávéját, de tovább bámul az üres WC-be, vagy talán a semmibe. Ne térjünk el a szolgálati témától. Csak azt akartam még hozzátenni, hogy aki a büszkét játsza, rendszerint veszít. Az a helyzet, hogy amíg az ember a büszkét játsza, az egyszerűbb lelkek egészen más játékba bocsátkoznak. Hallgat, egyre hallgat, és maga elé bámul. Lehetséges, hogy a büszkeségről mondottak járnak az eszében, de lehet, hogy gondolatban Ladonna E-mobilét énekli. Fejünk fölött világosan hallani a hadnagy és emberi lépéseit. Valaki egy súlyos tárgyat vonzol. Figyeljesek, mondom, és a mennyezetre nézek. Szlavov megrezzen, és ugyancsak fölnéz. Hogyan? Milyen világosan hallatszik? Hallatszik. Mi a jelentősége? Ebben a pillanatban semmi, ismerem be, de azon az estén a lépéseknek volt jelentősége. Ugyanolyan világosan hallatszottak a feje fölött, mint most. Kinek a lépései voltak? Egyszer már mondtam, nem érdekel, hogy mit mondott. Szakítom félbe. Arról van szó, amit elhallgatott. Kinek a lépései voltak? Azt akarja, hogy aljasságot kövessek el. Azt akarom, hogy az igazat mondja. Az igazságot, csak az igazságot és az egész igazságot, ahogy az elkoptatott testű formula hangzik. A mérnök hallgat. Segítenem kell neki. Logikus gondolkodású ember, tehát egy kis logikát kell elébe tálalnom. Ne feledje el, figyelmeztetem, hogy ha bárkit is óhajt megvédeni, a legostobább módszert választotta. Nem azért ostoba, mert olyan lény iránt mutat gondoskodása, aki a kis ujját sem mozdítaná a maga érdekében. Ez még nemes felfogásra is vallana. Azért ostoba, mivel az én helyemben bárki így okoskodna, ha ez az ember hallgat, azt jelenti, hogy valakit takargat. Miért akarja takargatni? Mert ez a valaki nagyon kedves számára. Ki az, aki a rokon szemvét élvezi? Egyetlen egy ember, Zsana. Igen, egyébként, várjon, állítom meg egy mozdulattal. A szillogizmust még a másik körülmény is alátámasztja, egy másik ember, akinek szintén hallania kellett volna a lépéseket, szintén hallgat. És ennek a másik embernek, a maga szomszédjának, Kátyának, a számára szintén Zsana az egyetlen szeretett lény a világon. Értse meg hát, számomra a maga hallgatása teljesen világos válasz. Csak egyet akarok tudni, pontos-e ez a válasz. Szlavov hallgat. Meg kell várnom, míg még egyszer átgondolja a következtetésemet. Azután valószínűleg tovább fog hallgatni. Ezek a pedáns emberek rendkívül sökönyösek. Ebben a pillanatban az ajtó előtt bakancs lépések hallatszanak. Kopognak. Belép egy rendőr. Őrnagyeltárs, ha lehet, egy kis időre, lehet. Felelem. A beszélgetés itt úgysem halad. Odafent Marinov szobájának alaposan megváltozott a képe. Mégpedig a hátrányára. Korábban zsúfoltnak látszott. Most egyszerűen felvandulva, gondosan és módszeresen felvandulva. A tükrös szekrényt, amely mögött az éjjel a kedves leányt vártam, előre húzták, és oldalára döntve a falhoz támasztották. Két első fillére belül üres, és az üreg elég nagy ahhoz, hogy valamit elrejtsenek benne. Ez a valami ebben a pillanatban az asztalon fekszik. Ha aranyat, vagy drága követ vártak, csalódást kell okoznom. A valami teleírt lapok kis tekercse. Figyelmesen megnézem, amit nem akadályoz meg abban, hogy időnként nevessek egy pillantást ki a kertbe. Az ablak előtt egymás után mennek el a munka lelkes hívei, a mérnök, az orvos, a pénztáros és az ügyvéd. A két utóbbi a kivilágított ablakra vetett nyugtalan tekintete ellenére is különösen méltóság teljesen vonul el. A szobában folytatódik a kutatás, bár véleményem szerint most már fölöslegesen. A kérdéses sült galamb már a szánkba repült. Sőt, galambpár, ha fontosak akarunk lenni. Két galamb, két forró titok. Most már visszatérhetek eredeti tervemhez, és reggeli látogatást tehetek a hölgyeknél. Annál is inkább, mivel megborotválkoztam. Dóra minden különös meglepetés nélkül nyit ajtót. Jelenlétem a házban bizonyára nem kerülte el a háziasszony figyelmét. Különösen, ha tekintetbe veszük azt, hogy minden ajtón van kulcsjuk. Persze azért illő meglepetést mutat. Ó maga az, igen én, egyengét felkiáltások után a háziasszony bevezet szobájába, és helyet kínál egy karosszékben, miközben maga elhelyezkedik egy másikban, és szégyenlősen térdére húzza pongyoláját, hogy az ujjomban lábát keresztbe rakva, még a szobját is megmutassa. Odakint az eső újra nekiered, sabdossa a magas, szomorú ablakot. Ez a szoba hangulatát még otthonosabbá teszi. Különösen, ha levonjuk belőle a szekrény óriást, amely a helyiség felét elfoglalja. Dóra szívélyesen mosolyog, és kihívó pillantásokat vet rám. Arra törekedve, hogy kikerüljem tekintetét és mesztelen térdének csábítását, a mellére pillantok, amely azonban annyira fedetlen, hogy azonnal a hajára irányítom szememet. Már tegnap, a